szeretettel üdvözöllek benneteket, és egy vallomás alapján kezdenem. Nekem lehet, hogy szükségem lesz pszichológusra, mert nem tudtam nézni a német meccseteknek. És nem is ehhez kell pszichológus, hanem hogy meg kell bocsátani a Balla Zsoltinak ezért. Mert amikor a vezetőségi volt, és erről a napról beszélgettünk, akkor volt egy ilyen ötletem, amit nem is tudtam annyira komolyan venni. És a Zsolt szépen rám löcsölte, hogy az én ötletem, akkor tartsa meg én. És tettem ilyen elkerülő manőverekre, több kísérletet is, de nem hagytam. És hát tegnap készültem erre, hogy hát nem is tudom, minek nevezzem ezt a semmiképpen nem igényedetés. Inkább egy kicsit egy előadás, egy újra előadás, ami keretezné a többi témát. És meghív bennünket egy olyan nézőpontra is, amit ritkán szoktunk használni. Ugye Pisti azt a címet adta ennek, és én ezt el is fogadtam, hogy a keresztény élet dinamikája. És azért jó ez a kifejezés a keresztény életre, mert azt előfeltételezi, hogy ez egy folyamatosan változó, dinamikus folyamat az életünkben, a keresztény élet. És hát erről a folyamatról, ennek az ívéről szeretnék mondani néhány dolgot. És hát nehéz egy ilyen stílusban interaktívnak lenni, de mondjuk olyan minimális interakciót belevihetünk, hogyha valakinek valami kiveri a biztosítékot, beszólhat, vagy ha valami hozzáfűzni valója van, ez egy távol nem is nem tisztelt, szóval hozzáfűzni valója van, vagy egy élményt akar megosztani, megteheti, annyi, hogy legfeljebb nem jön teljesen végig rajta, mert az időkeretet azt tartanunk kell. Szóval bele lehet kapcsolódni, hogyha tudtok. Néha veszek levegőt. Szóval, oké, ez itt látszik? Ja, nem tudtam, de... Hol ez?
Ez a felvételhez kell, hogy hallottok?
Jó, akkor hol van, Márti, megkészítsd a közöleket. Nem jó, annál nem ilyen.
Minden vágya, milyen gyorsan teljesen.
Na, szóval a keresztény élet dinamikája, és amivel kezdeni szeretném, hogy az élet az egy olyan folyamatos utazás, amely a születéstől így a halálig tart, és ez nem egy statikus folyamat. Ez egy nagyon komolyan változó folyamat, és ez a kis kép is ezt akarja illusztrálni, hogy az élet, de mást jelent egy csecsemőnek, és mást egy aggasztjának, és a kettő között, ugye a bölcső és a koporsó között zajlik le az életünk, és nagyon sok változáson megy keresztül, amik elég fontosak. Tehát az életünknek a különböző szakaszaiban a lelki formálódásunk is más-más hangsúlyt kap. Tehát más fontos egy fiatal kereszténynek és más egy idősebb kereszténynek. Tehát ezekre szeretnék majd egy picit úgy rátérni és rámutatni, és hát inspirálni benneteket a saját lelki utazásotoknak a végiggondolására, és hogy valahogy elhelyezzétek magatokat ezen az íven. Annyi még ehhez, hogy itt van egy Zsoltár, ugye Mózes írt ezt a 90. Zsoltárt, és utal erre, hogy az életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha elrepülnének. Taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát egy olyan szívhez, amely tudja az életet a valódi értékén nézni, és szembe tud nézni azzal, ami éppen most nekem fontos, amire Isten éppen most meghívott abban az életfázisban, amiben én vagyok, és abban a lelki formálódási fázisban, amiben én vagyok. Most a lelki formálódással kapcsolatban néhány ilyen pillér, vagy gondolat, hogy a lelki formálódásunk az életünknek a teljes ívét felöleli. Ez egy fejlődési folyamat. És ahogy látni fogjuk ezt, a lelki formálódás szakaszokra osztható, a Biblia többféle szakaszt megemlít ebben, és minden egyes fázis minőségileg más, nem ugyanarról szól. És a korábbiak vagy az utána következőknek mindegyiknek van egy sajátos, megoldandó feladata. Tehát amikor belekerülünk mondjuk az ifjú korba lelkileg, ott meg kell oldanunk egy valamilyen feladatot, valakivé válnunk kell, miközben ezen a folyamaton, ezen a szakaszon átmegyünk, és az a feladat, hogy hogy oldódik meg az életünkbe, az kihat arra, hogy tudunk tovább lépni a következőre. Ja. És még egy, hogy a fejlődésünk szempontjából mindegyik szakasz egyaránt fontos. Tehát nem szabad leértékelni. Egy új keresztjének a lelki kiskorúsági időszaka az egy rendkívül értékes dolog. Itt bejöttem, és akkor Vivi visszavigyorgott rám, és hát úgy viselkedett, hogy egy kisból viselkedik, és teljesen tök jó volt. És nagyon boldog voltam, hogy észrevett. És még vissza is mosolygott, szóval az egy nagy dolog. Szóval, hogy az egy teljesen helyén való, nagyon értékes időszak az életében. Ha 20 év múlva ugyanez a szituáció lenne, akkor szomorúak lennénk én is, Zoriék is. De nem ez lesz. De most ez van, és ennek az értékeit becsülni kell és látni kell. Itt most a pszichológusoknak kérem a segítséget, hogy a nagy hülyeséget mondok, akkor majd segítsetek, hogy ne mondjak nagy butaságot. Szóval egymás mellé szeretnék tenni két dolgot. Az egyik, hogy a táblázatnak a bal oldalán láthatjátok, hogy a Biblia lelki formálódással kapcsolatban milyen kifejezéseket használ. És azt láthatjuk, hogy úgy szeretné Isten megértetni velünk ezt a folyamatot az életünkben, hogy a valódi hétköznapi életünknek a fejlődési folyamatához hasonlítja. És beszél a Biblia a születés előtti dolgainkról, hogy Isten hogy volt abban benne, majd ránézünk erre, arról, hogy mit is jelent egy lelki újszülöttnek az állapota, a gyermekkorról, mint a lelki utazásunknak egy fázisáról, a lelki ifjúságról, az érett felnőtt korról, az apaság vagy az anyaság koráról, ott használhatjuk mind a kettőt, és az atyaság vagy a nagyapaság időszaka. Na most ami nagyon érdekes, hogy mi lelkileg sem, vagy pszichológiailag sem ugyanazok vagyunk az életünk során, egy nagyon dinamikus változáson megyünk keresztül, személyiségeknek lettünk teremtve, és a személyiségünk is változik, fejlődik. És van egy fickó, az Erikson, nagyon tetszik nekem az ő modellje, azért hoztam ide. Egyrészt, mert szinte teljesen ugyanaz, mint amiről a Biblia is beszél, csak ugye ő a lelki, a pszichológiai érettségről, a személyiség érettségéről beszél, de ugyanezeket a korszakokat különbözteti meg, annyi különbsége, hogy a gyerekkort egy kicsit jobban szétbontja. Tehát azért van itt 8 fázis, ott meg kevesebb a bibliai oldalon. Mindegyik fázisnak megvan a maga feladata a személyiségünk fejlődésénél, és érdemes ezt a két dolgot együtt látni, ugyanis szerintem, tehát lehet ezzel vitatkozni, de szerintem szétválaszthatatlan. Tehát miközben Isten szellemileg, spirituálisan azt akarja, hogy fejlődjünk és növekedjünk, ez nem tud megtörténni úgy, hogy lélektanilag a személyiségünk is ne formálódjon és fejlődjön. És bármelyik elakad, az egy a kongruenciának, az egységünknek, a személyes egységünknek az elvesztésével jár. Például nagyon könnyen sodródunk úgynevezett lelki fejlődés során a farizeusi állapotban. Ugye minden keresztény ott kezdi a vámszedőnél, hogy Uram, bocsáss meg nekem bűnösnek, és hosszú évek kemény munkájával fölküzdi magát a farizeusok szintjére, hogy lenézi azt, aki ott éppen ez imádkozik. De miért van ez? Mert a két dolog szétválik az életében, és nem kapcsolódik össze. Szóval ez mind a kettő Istennek a munkája, és a nem tudom, hogy gondolkodtak erről, szóval a keresztények nagyon sokféleképpen ítélkeznek. Én a pszichológiát egy fontos dolognak tartom, a Bibliának a mérlegére rátéve. Nagyon sok hasznos dolgot kaphatunk belőle, és én szeretném, hogy ezt a két dolgot így most együtt meglátnám, és volna néhány kérdésem is, amit szeretnék így feltenni előre, hogy elgondolkodjunk egy kicsit, hogy mennyire hatnak kölcsönösen egymásra a lelki formálódásunk, tehát ami egy szellemi terület az életünkben, egy spirituális terület, és a személyiség formálódásunk, ami egy pszichológiai lélektani terület. Mennyire hatnak ezek egymásra? Elképzelhető az egyiken az előrehaladás, a másik nélkül. Kell-e mind a kettőre tekintettel lenni? Lehet-e hiteles egy olyan keresztjén, aki szajkozza azt, hogy ő kicsoda Krisztusban, de a személyiség fejlődésében elakad valahol? Például majd látni fogjuk, hogy a lélektan szerint a felnőtt korban eljutunk oda, hogy nagyon fontos nekünk az alkotás igénye, hogy alkossunk, létrehozunk értéket. alkotás például a következő generációnak a behívás az életben, tehát nagyon fontos az utódok kérdése, de minden más, ami létrejön a kezünk között vagy a munkán kapcsán. De mi van, ha egy keresztény itt elakad, és nem tud ezzel szembenézni, ezzel a belső késztetésével, és úgy ítéli meg, hogy hát ő az alázatban nem tud növekedni, hogyha létrehozna valamit, mert akkor azzal arra törekszik, hogy nevet szerezzen magának, de hát az alázat azt nem engedi, és akkor depressziós, ott forog magán, nem tudja megoldani, feloldani ezt a kérdést. És sorolhatnánk tovább, hogy egy tinédzser, ha keresztény, meg kell küzdenie bizonyos dolgokkal a személyiség formálódásával, és hiába toljuk, erőltetjük, hogy imádkozz többet, olvasd többet Bibliát, járj többet gyülekezetbe, ha nem tudjuk megsegíteni őt abban, hogy Isten hogy néz rá, mint személyiségre, és hogy ezeknek a kívásoknak hogy tudja megfelelni, akkor ott elakadhat. Viselkedhetünk úgy, hogy bemegy egy ember, hogy fáj a fejem, szedjen aspirin. Begyulladt a vakbelem, szedjen aspirin. Elhagyott a feleségem, depressziós. Napi 3 aspirin. Szóval ugye, hogy ez így nem működik, valahogy igazodni kell a különböző problémákhoz. Tehát lehetséges-e? Szerintem az én válaszom, hogy nem. Tehát fontos mind a két szempontot szem előtt tartani. Tehát fontos-e, hogy valakinek ne csak a Biblia ismerete, hanem az önismerete is fejlődjék. Ahhoz, hogy lelkileg is fejlődjön spirituális értelemben. És önismeret alatt legalább 3 dolgot értek. Az első és legfontosabb, hogy az Isten ismeretből táplálkozó önismeretről beszélek. Tehát ahogy az ige és a Szentlélek világosságánál látom azt, hogy Isten hogy lát engem, és ahogy ismerem Istent, hogy mire hív meg, hogy hasonló legyek ő hozzá. Ugye egy kispapáknál állandó játék ez a felnőtteknek, ránézünk, és akkor hát tiszta apja, jön a következő, tiszta anyja, föl kéne oldani, és akkor megegyezünk, hogy hát a füle az apja, az óra az anyja, és akkor felosztjuk, hogy kinek micsodája. De a lényeg, hogy minden esetre tudjuk, hogy hasonlít. Na most itt is ugyanerről van szó, hogy az önismeret, az egy nagyon fontos dolog, hogy az Isten ismeretből kell, hogy táplálkozzon egy keresztény életében, és mindenképpen arra a kérdésre a választ, hogy Isten engem meghívott, hogy hozzá hasonló legyen. És ő hogy lát engem ebben a folyamatban, és mire hív meg engem az, akinek őt ismerem. Tehát az Isten is csak önismeret össze kell, hogy kapcsolódjon, de a másik területe, de először is az Isten ismeretből táplálkozik, a második, hogy az is fontos, hogy én érzékelem önmagamat. Keresztényként. Például, hogy küzdök meg azokkal a destruktív késztetésekkel, amik bennem is ott vannak. Irigységgel, haraggal, egy csomó versengéssel, stb. Amik ott munkálnak bennem. Fel tudom-e fedezni? Merek kell szembenézni? Merek el azonosítani? Mert hogyha be tudom azonosítani, hogy én most félek, akkor van esélyem megnézni, hogy oké, de Isten hogy látja ezt a helyzetet, hogy lát benne engem, hogy tudok megküzdeni ezzel? De úgy zárom rövidre magam, hogy a Biblia azt mondja, ne félj, tehát félni bűn, én keresztény vagyok, nem védkeztetek, akkor én nem félek, és hittel megvallom, hogy nem félek, kész, tűjtottam rajta, de éveken át küzdök olyan belső szorongásokkal, amik kihatnak a személyiségemre és az életemre. Tehát nagyon fontos az Isten ismeret, de nagyon fontos, hogy hogyan érzékelem én önmagamat. Hogy mit is gondolok önmagamról. Aztán a másik, vagy a harmadik terület, hogy azt is észrevenni, hogy hogyan látnak engem mások, hiszen mások szemében tükröződve ismerem meg magam. Teszek valamit, kívánok egy reakciót. Vajon miért? Teszek valaki másnak valamit, kívánok egy reakciót. Ugyanaz. Az elsőre mondhatnám, hogy hát de hülye, biztos balvába kelt föl, rosszul értettem. Na de a második, meg a harmadik is úgy reagál. Akkor ezek a reakciókból következtethetek arra, hogy talán nekem valamire rá kéne jönnöm saját viselkedésemmel kapcsolatban. Tehát Isten ismeret, hogy érzékelem önmagamat, van-e út a szívembe, a belső világomba ránézni arra, hogy mik is zajlanak bennem, de az is, hogy észreveszem el, hogy a másoknak a reflexiói, ahogy reagálnak rá, azok mit üzennek rólam a viselkedésemről. Szóval nagyon fontos szerintem ez az önismereti munka, ami egyszerre lélektani dolog, és egyszerre spirituális is. És ezt a kettőt nekem az az érzésem nem lehet szép választani. És szeretném, ha először ránéznénk erre az Ericssoni modellre. Őről azt kell tudni, hogy nagyon érdekelt az identitás, hogy mit is jelent, hogy ki vagyok én. Ezt mutatta, ennek volt a szakértője, és azért volt neki nagyon fontos, mert ő egy nevelt gyerek volt, meghalt az édesapja, és egy zsidó férfi fogadta örökbe, de éveken át úgy nevelték, mintha saját gyereke lenne, És ha jól emlékszem, ilyen középiskás korában tudta meg, hogy ő nem annak a férfinek a fia. És egy nagy krízisbe került az élete, hogy ő ki is valójában. Na, az a férfi egy zsidó volt, az anyja egy dán volt, és éppen akkor a németek hódították meg a Európát. És nagyon nehezen tudott mit kezdeni ezzel, hogy akkor én ki a túró vagyok, mert a zsidóknak túl németesnek tűnt, a németeknek túl zsidósnak tűnt, nem tudta hova tenni magát. Úgyhogy elhúzott Amerikába, ott kutatott, megváltoztatta a nevét is, tehát ő eredetileg nem Erikson volt, megváltoztatta a nevét is, és úgy érezte, hogy ott ért célba, és rátalált arra, hogy ő ki is. Tehát ez lett a kutatási területe, mert egy személyes érintettsége volt. És ő írta le az emberi fejlődést ebben a modellben, amit ebben a táblázatban igyekeztem beletenni. És hát a fő üzenete az az, hogy ugye ott van az életszakaszoknak a neve, az életkor, itt azért vannak pöttyök, mert hogy azért nehéz behatárolni, hogy mikor van vége, mikor kezdődik, tehát hogy az emberenként nagyon más, meg a szakaszok is egymásra csúszhatnak. És ott van, ami nagyon érdekes, egy fejlődési feladat egy korszakban. Tehát, hogy az az a cél, amit el kellene érni egy embernek abban az időszakban ahhoz, hogy a személyisége élet legyen. Ezt ő krízisnek is, meg konfliktusnak is hívta. Meg kell küzdeni vele, azért konfliktus, de nem azért, mert hogy másokkal vagyok konfliktusban, hanem két nagyon fontos kérdés van előttem konfliktusként. Ilyen kétpólusú problémának állítja ő be az adott korszaknak a feladatát. Látjátok, hogy a bizalommal a bizalmatlanság verseng a csecsemőkorban, és mire a csecsemő kilép ebből az időszakában, valamelyik mellett leteszi a voksát. Vagy közelebb valamelyikhez leteszi a voksát. Tehát ő így írta ezt le, és ezekből a küzdelmekből, ebből a fejlődési feladatból kijön az identitásnak egy építő eleme, úgy is hívja, hogy én erő, Biblia alapján hívhatnánk mi úgy, hogy belső erővé válik. Az, ahogy mi lezárjuk, amire jutunk, vagy belső gyengeségé válik, attól függ, hogy mire jutunk, és hogy milyen tényezők határozzák meg. Látjátok, ezt el lehet olvasni onnan, ahol vagytok? Na, szóval csecsemőkornál ő azt mondta, hogy az a fejlődési feladat, hogy eldöntsük, hogy a bizalom vagy a bizalmatlanság az, ami meg kell, hogy határozza bennünket, és kulcs szerepe van az édesanyáknak. Tehát, hogyha egy gyermekhez közel van az édesanyja, elérhető, betölti a szükségleteit, elsősorban ugye nagyon sok fizikai szükségletet, de az érintéseken keresztül és a decézgetésen keresztül nagyon sok lelki szükségletet, akkor a gyermek a világot, ami neki ez a két személyes téma most egyelőre, hogy én és az anyám, ezt egy olyan helynek éri meg, hogy itt lehet létezni, tehát van hely a bizalomnak. Még hogyha egy olyan édesanyához kerül egy csecsemő, aki érzelmileg instabil, következetlen, kiszámíthatatlan, sokszor hagyja benne a kisibe, kakiba, nem ad neki kaját időbe. Szóval rengeteg ilyen frusztrációt él át a gyerek. Ő ezt a világot, ami egyelőre csak ő és az édesanyja, úgy éli meg egy olyan helynek, ahol nem lehet bízni. Tehát az ősbizalom, ez nem alakul ki benne, illetve átfordul egy bizalmatlanságba. És ebből, hogyha ezt a küzdelmet végigcsinálja egy kis csecsemő, ebből jön ki a remény, hogy egy olyan helyen élek, és ez az én erővé válik, a személyiségének az építőkövé válik, olyan helyen élek, ahol van helye reménynek. Ugye mind a két dolog fontos, a bizalom és a bizalmatlanság is, mert egy olyan világban élünk, ahol néha bizalmatlannak kell lenni. De alapvetően, hogy melyik oldalra billen az, ahogy mi kilépünk ebből a korszakból, az nagyon fontos, mert elkíséri az egész életünket, az összes többi szintet meghatározza. Tehát egy bizalmatlan felnőtt, aki általában reménytelenül néz a jövőjébe meg a helyzetekbe, az teljesen másképp fog viselkedni tinédzserként, felnőttként, idősként, stb. Tehát végig fogja kísérni ez az életét. Kisgyermekkorra jellemző az autonómia és a szégyen, a kétségnek a polaritása, a küzdelme, hogy akkor hova is kell letenni a voksomat, és ebből a küzdelemből jön ki az akaraterő. Ugye ebben a korban van az, hogy a gyerek már leválik az anyukájától, már mozog is, távolodik, visszajön. Tehát bejön ez az autonómia, hogy el lehet válni, de attól még kapcsolatban lehet maradni. Hogyha ezt biztonságosan tudja megélni, és nem büntetik érte például, mert ilyenkor sok hülyeséget csinálnak a gyerekek, hanem jól állnak hozzá, jól kezelik, akkor jön ki belőle az akaraterő, hogy én eldönthetem, akarhatom, hogy innen oda jutok, és önállóan képes vagyok rá, és utána van visszaút is. Tehát, hogy ez az a korszak, amikor mozog egy gyerek, és ez az egész elkezd működni. A másik, a testével való bánásmódnak a megtanulása, Például ez egy nagyon fontos téma, ugye, hogy a csecsemői nyakig össze tudják tartani magukat, de egy idő után elkezdik tanulni az áruizom használatát. És rájönnek arra, hogy ők tudják visszatartani, ugye nagy tagsováció, céljutalom, minden, hogy a bilibe sikerül, de egyre, ami a lényeg, tehát itt beszűkül az életünk egyébként ilyen gyerekünk, ez a nagy kérdés, hogy kakért, pisért, fú, megette, hánynek a szélhatom, de ez egy fontos dolog. A nagyon fontos dolog, főleg a csecsemőnek fontos, mert kiderül neki, hogy tudja uralni a testét. Tehát, hogy az akarata, az hatással van arra, hogy mi történik vele. És a szintér, ugye itt a szülők, még hogyha például a bekisül, bekapkül, megszégyenítik őt, rosszul reagálják le, akkor a szégyen érzet felé megy el, és egy ilyen érzés fogja, egy kétség önmagával kapcsolatban fogja kísérni az életét. Az óvodáskorban a kezdeményezés és a bűntudat az a két pórus, ami között küzd egy emberke, és itt tanulja meg a célorientáltságot. A folyamat végére megtanulja, hogy lehet célokat elérni. Ugye itt van az, amikor kezdeményeznek a gyerekek. Elindulnak a lakást felfedezni, kezdeményez, hogy ez mi, és mit csinál, hogyha ledobom, és stb. Tehát ő kezdeményezi a folyamatokat a világnak a megismerésével. Az én lányom például kengyelben ült sokáig a csípője miatt, úgyhogy nagyon aranyos, ott ilyen szőke, fürtös, mosolygós, kék szemű, egy ilyen kis csodamagáról betettük a homokozóba, és akkor a hasonló korú gyerekek ugye ebben a korszakban kezdeményeztek, így közelítettek. Na most a Blanka az viszont tudta kezelni a kezdeményezést, úgyhogy mindig rálad egy lapát, egy gerebje, vagy valami. Haton távolságon belül ért alatt, akkor lekezelte a problémát. Ő megtanulták, hogy nem érdemes kezdeményezni, ez a cél rossz cél. Szóval, hogy ebben a korban ez a célorientáltság ki kell, hogy jöjjön, illetve hogyha a gyerekek szükségszerűen rosszul csinálják ezt, hiszen gyerekek például okoznak fájdalmat, tönkre tesznek dolgokat, eközben, és hogyha mi túlságosan is bután állunk ezt hozzá, én egyébként csak zárójelben mondom, hogy a keresztény gyereknevelési elvek közül egy jó néhányat nagyon rossznak tartok most már. Azokkal neveltem a gyerekeimet, itt sok kárt okoztam néhány időszakban, most már elég rossznak tartok néhányat ebből. Teljesen helyén való bibliai igéket annyira egy oldalon húznak magukra keresztények és tanítanak, hogy sok kárt okoznak. Szóval a lényeg, hogyha ehhez jól állunk hozzá, akkor kijön belőle az akarat ereje, és vannak keresztények, akik azt mondják, hogy ilyenkor meg kell törni a gyerek akaratát. De arra szükség van, hogy engedelmes legyen, és megtörjük az akaratát. Nem. Ebben a korszakban mederbe kell terelni az akaratát. Helyes mederbe kell terelni, nem megtörni. Óriási a különbség. Az egyikkel tönkretehetjük például ezt a célorientáltságot, hogy ő tudja azt, hogy ha akarok valamit, azt el tudom érni, kitűzhetek célokat, és meg tudom valósítani. Még hogyha túlságosan bután kezeljük, akkor bűntudatot keltünk benne. És ugye ez mind a kettő fontos. A kezdeményezés is fontos, meg a bűntudat is fontos, hiszen ha a bűnt követünk el, fontos, hogy érezzük a bűntudatot. Tehát itt nem a fegyelmezést kell negligálni. Ugyanakkor nagyon-nagyon okosnak kell lenni abba keresztényként, hogy mi is az engedetlenség. Hogy például Isten hogy kezeli az én engedetlenségemet, mikor hogy reagálja le, és hogy nem, stb. Szóval érdemes néhány kérdésre szembenézni. Az iskoláskorban ugye bejön a teljesítménykényszer, és tényleg ez arról szól, hogy teljesítmény vagy a kisebbségi érzéssel fogunk megküzdeni, és hogyha jól dől el ez a belső küzdelem, akkor kijön belőle a kompetencia érzet, hogy én képes vagyok. Képes vagyok feladatokat megoldani, képes vagyok eszközöket megtanulni, azokat használni, stb. Stb. Aztán a fiatal felnőtt korban, javocsán serdülő korban az identitás és a szerepkonfúziónak a küzdelme van, és ebből kijön a hűség. Ez például nagyon fontos nekünk keresztényeknek, hogy ilyenkor a fiatalnak vagy belsővé válik mindaz, amit kapott örökségként, és az a tényleg a valódi személyiségét és a működését fogja meghatározni, vagy egy olyan külső mázzá lesz rajta, ami lehet, hogy egész életén át elkíséri a viselkedését, de valójában egy farizeus lesz belőle. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy egy tinédzsert mit kezdjünk? Hogy korán záródjon le az a belső küzdelem, ami benne van, és válassza mindenképpen a mi értékrendünket, a mi hitrendszerünket, stb. Vagy bízunk-e Istenben, hogy mi rengeteg dolgot megadtunk, egy csomó hibával, meg bűnnel is, amire ránézett, de mégis Isten ezt neki belsővé teszi, és ő megküzd ezzel. Ezért van ez a lázadás a gyerekekben, mert minden egyes dolgot kivesz a hátizsákjába, és ránéz, hogy én ezt az anyám rakta bele. Kell ez nekem? Értékes ez? Nem. Ez apám? Az sem. Ez, ja de várjunk mégiscsak, mi ott ez, ja de mégis visszarakom. Szóval, hogy ezt játsza, mert el kell döntenie, hogy ebből mi a sajátja. Hogy mi az, ami az övé, ami az ő életét kell meghatározza. És hogyha ezen a folyamaton végig mehet, megtanul hűségesnek lenni. Elsősorban ahhoz, amit ő fontosnak érez, vagy értéknek érez önmagához, és ezen keresztül fog tudni hűséges lenni másokhoz is. Tehát ez egy nagyon fontos szakasz szintén. Felnőtt korban az intimitás, izoláció az a küzdelem, amire meg vagyunk hívva, és ebből jön ki a szeretni tudás, a szeretet képessége. Érett felnőtt korban van a generativitás, az alkotó képesség, elsősorban ugye a saját utódokon keresztül alkotunk egy életet, részt veszünk Isten teremtő munkájában. De akinek nincsenek gyerekei, vagy akinek vannak is, ettől többről is szól, tehát ekkor hozzuk létre a nagy teljesítményeket és az értékeket, illetve a stagnálás feszültsége, hogy valaki önmagába fordul, maga körül forog, nem hoz létre mások számára érdekes dolgokat, nem fektet más generációkba, csak saját maga körül forog. Ennek lesz a gyümölcse a gondoskodás, a gondoskodni tudás, hogy tudok adni, hogy más élni tudjon, vagy fejlődni tudjon. És az idős kor, ez a 60 plusz, az integráltság, vagy a kétségbeesésnek az időszaka. Ugye egy ember, mikor ide ér, világos számára, hogyha rátekint az életére, hogy itt most fejlődésről van szó, kiteljesedésről van szó, értékképzésről van szó, vagy egy elszúrt, elcseszett életről van szó. Eddigre világos. És ez a kérdés, ahogy válaszolunk erre a kérdésre, azért vezethet kétségbeeséshez, mert az ember ilyenkor tudja, hogy ezt a filmet újra befűzni már nem lehet. Tehát itt most már vége van. És vagy létrejött valami, vagy végleg elveszett valami. Ezért van az, hogy van egy csomó megkeseredett, nagyon nehéz, olyan idős ember, akiket nagyon nehéz együtt lenni, csak kritizálnak, csak a fájdalmukról beszélnek, mindenben megtalálják a hibát, mindent leszólnak, semmiben nem tudják feltételezni az értéket. Ugyanakkor vannak olyan idős emberek, akik mellé oda megyünk, és valahogy érzékeljük, hogy ő már két világban egyszerre van. Még itt van, de már tudja, hova megy. Biblia használ egy kifejezés, hogy meghaltak Istennek a szent emberei az élettel betelve. Tehát, hogy integritásra jut, az egész dolog összeáll benne egy egységes egészé, és ahogy visszanéz az életére, azt mondja, hogy én hálás vagyok Istennek, hogy megengedte, hogy ezen az úton végig menjek vele. Volt benne fájdalom, bukás, siker, győzelem, tudat, mindenféle, de összességében ez nagyon szép volt. Örülök ennek, köszönöm Istenem. És az emberek, akik körülötte vannak, azok meg azt mondják, hogy hát ez egy olyan személyiség, akivel jó együtt lenni. A bölcsesség megjelenik, az a sok tudás és tapasztalat egy olyan rálátást ad az életre, hogy leülsz vele beszélgetni, kipottyan egy mondat a szájába, és azt mondja, hogy bocs, hol a jegyzetfüzetem, ez is fölírom. Szóval ez az, ahova el tudjuk egy ember. Ezt mondja az Erikson. Most egy Biblia verset sem mondtam közben, vagy néha egyet. De sokat lehetne idézni hozzá, tehát sokat be lehet csatolni. Szóval ez az, ami a lélektani fejlődésünk, a személyiség formálódásunk, és hát nagyon szeretném azt aláhúzni belőle, hogy ezen mi átmegyünk. Tehát amikor a spirituális fejlődésről van szó, erről is szó van. Tehát például, hogyha egy keresztjén megreked, és ezzel a dologgal itt nem tud mit kezdeni, az intimitással és az izolációval fiatal felnőtt korában, ez egy örökre visszahúzódó, frusztrált keresztjén lesz, és megvalhat hittel akármit, de jobb lenne szembenéznie vele, hogy mi a problémája, és abban keresni, hogy Isten hogy tudja őt fölépíteni. Tehát ezekben van gyógyulás, van helyreállási lehetőség, de fontos az önismeret, hogy szembenézzek ezzel. Vagy például egy keresztjén a felnőtt korban érzi, hogy hát én meg vagyok hívva arra, hogy alkossak, létrehozzak valamit. És olyan típusú tanításokon nőtt fel, ahol le van tiltva az, hogy én sikert éljek meg. Tehát, hogy most ez most jól sikerült, hogy úgy, hát ez már nagy képviség, ez csak büszkeség, ebben hol az alázat. akkor ő nagyon rosszul áll ehhez hozzá. Például mit csinál keresztény művészek? Érdekelne, hogy mit tudnátok mondani erről, hogy amikor adtok egy koncertet, és megtapsolnak. Lehet azt csinálni, hogy a focisták, hogy... És egyébként tök jó, hogyha igaz. Tehát egyébként csak úgy mondom, hogy nagyon jó, hogyha ez a mozdulat hiteles és igaz. De az is igaz, hogy azt mondom, hogy Uram, köszönöm, hogy adtad ezt az adottságot, úgy érzem, hogy ez nagyon jó sikerült. Köszönöm, hogy most is megsegítettél, hogy a koncert és koncert között is van különbség, meccs és meccs között is van különbség. De átélem, hogy amit létrehoztam, nem csak az enyém, de az enyém is. Istennel együtt megcsináltuk. És valahogy pozitív értelemben mondhatom azt, hogy úgy eltölthet egy elégedettségérzés. Vagy azt üzenik nekem, azt tanítják nekem, hogy nem, ebben nincs benne az alázat, te egy senki vagy, te egy féreg vagy, te egy pondró vagy, te nem tudsz csinálni semmit, te csak a bűnre vagy, képes, blablabla, és nem tudom földolgozni ezt a feszültséget, és meg fogok ott rekedni. És hova fog ez vezetni? Hogy egyrészt a személyiségemben zajlik egy kényszer, hogy letegyek valamit az asztalra, létrehozzak egy értéket, másrésztről a spirituális fejlődésem meg abba az irányba rángat, hogy nem, te egy nagy senki vagy, és te semmire sem vagy képes, mit fogok én ezzel kezdeni? Hát nagy a valószínűsége, hogy ez egyik oldalon elfolytás lesz, és egy képmutatás. Hogy miközben azt mondom, hogy én egy senki vagyok, azért mégiscsak úgy van, hogy Uram, azért büszke lehetsz a te szolgádra, csak ezt nem mondom, mert hogy ez büntetik. Vagy a másik oldalon fölrázadok az egész ellen, és azt mondom, hogy ez a kereszténység az olyan beteges, úgy beteges, ahogy van. Nekem ez nem kell, és kivonulok a kereszténységből, meg kivonulok a, úgy ezen az Istennel kapcsolatomból, és itt sokan mennek át ilyen úgynevezett középkori válságon is, hogy mit kezdjenek ezekkel a dolgokkal az életükbe. Szóval nagyon fontos, hogy ez a két terület, a lelki érés és a személyiség formálódásunk kéz a kézben járjon, ne elszigetelve, elválasztva egymástól. Ez lett volna az üzenete csak ennek a modellnek, és most akkor lapozunk, mert ez idő. Na, a lelki formálódás a kapcsolatban, most akkor térjünk át a spirituális oldalra. A lelki formálódással kapcsolatban az egyik fontos dolog, hogy van annak egy célja. Tehát, hogy ez nem bárhova tart. Van annak egy világos célja, hogy is fejlődünk. A pszichológusok azt mondják, hogy ilyen nincs, mert hogy ki mivé fejlődik, tök minden. De spirituálisan úgy tűnik nem. Tehát a Biblia azt mondja, hogy nem. És tudjuk, és ezt még lélektanak is mondják, hogy hát ő most visszafejlődött. Ugye automatikusan mondjuk, ez egy rossz irány. Vagy hogy rossz irányba fejlődött. Szóval azért mégiscsak ők se olyan konzekvensek ebben. De a Bibliában van egy határozott célja. Galata 4.19. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, míg kiformálódik bennetek a Krisztus. Tehát a cél, kiformálódjon bennünk a Krisztus. A Róma 8.29. Mert akiket eleve kiválasztott Isten, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Tehát van egy határozott célja, és ez az Úr Jézushoz való hasonlóvá válás. De mit jelent és mit nem jelent ez? Hát ez nem jelenti azt, hogy mivel mi, ha haladunk ezen a fejlődési úton, és egyre közelebb kerülünk Krisztushoz, ezért egyre egyformábbak leszünk. Tehát egy keresztény az mindig egy olyan személyiség lesz, ami más lesz, mint a másik. Nem az uniformizálás felé visz ez bennünket, megmarad a különbség közöttünk, de a Krisztus és köztünk lévő különbség sok dologban csökkenni fog. Nem jelenti azt, hogy miközben válunk, elveszítjük a személyiségünket. Ugye egyrészt a gyülekezet Krisztus teste, de nem Krisztus maga. Mindig különbség lesz a test és a fej között. Krisztus több, mint a gyülekezet. Ezért nem tudnak a tagjai tök ugyanolyanok lenni. Tehát mi hasonlítani fogunk Krisztusra, de nem teljesen ugyanolyanok leszünk. A másik azért, mert a testen belül van egy szerepünk, egy tag vagyunk. Az, aki a Krisztus testnek a lába, az egyre inkább hasonlítani fog Krisztusba abban, hogy hova megy, hogy hova viszi az Úr Jézus önmagában. Az, aki a Krisztus testén belül a Krisztus kéz, az a cselekedeteiben, a szolgálatában egyre fog hasonlítani Krisztushoz. Az, aki a Krisztus testén belül a szem, az egyre inkább azt fogja észrevenni, amit Krisztus. De a láb, a kéz és a szem között a különbség megmarad. Tehát Krisztusi lesz mindegyik egyre jobban, de mégis nagyon fog különbözni egymástól. Nem fogjuk elveszíteni azt a sajátos, személyes vonást, ami a miénk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És a következő gondolat, ami itt van, hogy a fejlődésünk az az időben zajlik, ugye a Filippi 1.16, hogy éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Mikorra? Nem holnapra. Krisztus Jézus napjára. Ez megint fontos nekünk tudatosítanunk, hogy például, amikor hallunk egy jó igehirdetést az alázatról. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy azért, mert meghallottuk, akkor mi most azonnal meg is változtunk. Most mi akkor rohadt alázatosan megyünk ki az Isten tiszteletről, és mindenki a jövő héten alázatos lesz, meghallotta, megértette, igen mondott, és akkor most megvan. Ez nem így van. Jövő héten kimész, belekerülsz egy helyzetbe, az Úr Jézus direkt megengedi, és föláll benned az a valaki, aki abszolút nem alázatos. Csak hogy jön a Szentlélek, és azt mondja, hogy oké, tanács, de figyelj, múltkor vasárnap Pistit, emlékszel Plékát, amiről? Ja, emlékszem Plékát, hát ott voltam. Jó volt, hogy alázat. Na, akkor hogy is kéne újra kalibrálni, ugye? Van a GPS-eknél, hogy rekalkulálunk újra. Na, kalkuláljuk újra, hogy is kell fel a helyzetből lenni alázatosan. És akkor melyek is bocsánatot kérek, mert azt már elszúrtam. De a következő helyzetre rákészülök, és ez a folyamat bennem, ez visz előre, és válok majd aztán valamikor egy alázatos emberré a sok kis küzdelmemben. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, és hogy a fejlődésünk az nem egy egyenes vonalú folyamat. Ez a másik, amivel érdemes szembenézni. Itt csak felszólítások az abcselből, amikor Pál Korintusban evangelizál, ne félj, szólj és ne hallgass. Az érdekes az ugye, hogy siker történet, mert sokan térnek meg, de előtte rengeteg kudarc érte Pált, még meg is kövezték, kigunyolták, megvert és a többi. És ezzel a szorongással van ott Korintusban, és annak ellenére, hogy sikeres, mégis Jézus megjelenik egy éjszaka, és azt mondja neki, hogy ne félj. Miért mondta ezt neki Jézus? Hát tele volt félelemmel. Azt mondja neki, hogy szólj és ne hallgass. Miért mondta ezt neki? Mert Pál az előző élményektől olyan mértékben nem tudott még megszabadulni, hogy fontolgatta, hogy abba hagyja. Jézus nem beszélt a levegőbe sohasemmiről. Tehát, hogyha ő azt mondta, hogy ne félj, azt azért mondta, mert Pál félt. Ha azt mondta neki, hogy szólj és ne hallgass, ezt azért mondta, mert Pál fontolgatta, hogy elhallgat. Vagy inkább nem mondja. És Jézus bátorította, biztatta őt, hogy ki fogsz jönni ebből a hullámbölgyből, Pál, veled vagyok. Aztán a Timóteus levele, amit ő írt, abból vettem ki, hogy ne szégyeld, ne hanyagold el, ne hagyd abba, gerjesz fel, erősödj meg a kegyelemben, vállald, gondolkozz, emlékezz. Miért mond ilyeneket Pál Timóteusnak? Mert mindegyikre szüksége van ahhoz, hogy fejlődjön. Tehát itt egy ábra, ami akarja ezt bemutatni, hogy a fejlődésünk nem egy egyenes vonalú lineáris folyamat, hogy mi meghalljuk az üzenetet az alázatra, és onnan kezdve így, hát ugye így, de néha tudjuk így fejlődjön. Nem így van, hanem sok krízissel, bukáson, visszacsúszáson keresztül jutunk előre a lelki formálódás útján. Tehát ott vannak azok a kis hullámvölgyek, hogy hallok egy jó igehirdetést, jó megránt főfele, de sajnos ugye nem vasárnapokba áll az életem, munkájemre, találkozok egy problémával, na az meg helyre tesz engem, az alá, ahol a Pisti prédikált. És akkor gondolkod rajta, hogy hát akkor most mi értelme volt meghallgatnom azt az igehirdetést az alázatról. És akkor mondom az Úrnak, hogy hát úgy, és most akkor nem tudok, nincs jobb ötletem, tudnál valamit kezdeni velem? És akkor elkezdek kimászni a gödörből, és gudácsolva eljutok valahova. És akkor jön egy következő üzenet, egy következő feladat, és a formálódásunk az ilyen, és stabilizálódik valami, de újból megfog minket egy üzenet. Tehát nem ilyen. Nem ilyen a lelki formálódásunk. Azt mondja a Kolossé 3.10, hogy és felöltözzétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Ugye itt vannak a megújulási pontok. Miért van szükség állandó megújulásra? Mert van egy ilyen állandó amortizációs folyamat is. Ha valami megromlik, azt kell helyrehozni, megújítani, felújítani, újra rendbe tenni. És az életünk ez ilyen, és összességében, ha Krisztussal járunk, ezt megtanuljuk, akkor egy ilyen a trendből kimutatható, de ahogy megéljük, ott sok hullámvölgy, meg krízis tartítja ezt a fejlődési folyamatot. Na, akkor nagyon gyorsan menjünk át ezeken. Tehát a születés előtti fázis a lelki életünknek, csak az Efézus 1.4-6 olvassam föl, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Ez azt jelenti, hogy a mi lelki utazásunk, az hol kezdődött el? Ha visszamegyünk az Ericssoni modellhez, akkor azt mondjuk, hogy valahol a kisgyerekkor, a gyerekkor, vagy a kamaszkor, vagy a felnőttkor tájékán tér meg egy ember, és ott kezdődik a lelki utazás. A Bibliának az első üzenete ezzel kapcsolatban, hogy nem. A te lelki utazásod az időn, a történelmen túl kezdődött el. Az örök múltban, ami akkor még az örök jövő volt, amikor még semmi nem volt, még Isten nem is teremtett, volt egy álma, akit úgy hívtak, hogy Tamás, Máté, stb. Betehetitek a ti neveteket. Volt egy álma, hogy teremt egy világot, és abban benne leszel te is, meg én is. Ott kezdődött a mi lelki utazásunk. Istenben, az ő szívén. Aztán eljött az idő, amikor ez a világ létrejött, és benne én is megszülettem, és ezt az álmot Isten fogta, és behozta a való világba, a történelmnek egy pontján, a helyzet Tamás megállította. És azt mondta, Tamás, én ismerlek téged, szerettelek téged, még te nem is tudtál rólam semmit, meg nem is törődtél ezzel, és most arra hívlak, hogy légy egy elnökem, és járj velem. Kiválasztott. Érték nektek minket. Mikor? Akkor, amikor én még semmit nem tudtam tenni ezért. Semmit, még csak nem is léteztem. Már akkor választott engem, és téged. Szóval ez a szeretetnek a teljesen tiszta fajtája. Itt nincs az, hogy azért szeretem a Vidit, mert visszamosolyog rám. Vagy azért szeretem a gyerekemet, mert ötös hozott az iskolából. Semmi. Semmi. Még semmi meg nem történt belőlem. Már Isten választott. És hogyha a lelki utazásunknak ezt a fázisát komolyan vesszük, ez egy olyan erőforrásá tud lenni bennünk, amikor ezen az egyenesen ott a hullámvölgy alján ülünk, és azzal küzdünk, hogy most mekkora férgek is vagyunk adott helyzetben, hogy Isten föl tud emelni. Hogy Isten már mindezt látta az összes ilyen krízisunkat. Aztán a gyermekkor, amire sok ige vonatkozik a Szentírásból, csak azokat akarom kiemelni most, hogy mik is az adott életfázisban a feladat. Ugye az 1 Jánosban itt a gyermekét írtam nektek, mert megbocsátattak a bűneitek. Tehát az a feladat, hogy a bűnbocsánatot átéljük. Aztán az a feladat, itt azt mondja, hogy írtam nektek, mert ismeritek az Atyát, hogy Istent, mint Atyát megismerni. Mert Isten sokféleképpen lehet megismerni bírónak, teremtőnek, hatalmas úrnak, stb. De megismerni őt, mint Atyát, aki szeret engem, aki nemzett engem, aki én vagyok, akiből vagyok. A sajátja vagyok, a szemefénye vagyok, tehát Atyának megismerni őt. Mindig az, ami egyébként róla még mondanak, de hogy összeáll bennem arról a bíróról, arról a mindentudó, mindenható, hatalmas úrról, arról a teremtőről, aki nélkül még az angyalok sem léteznének, meg még a sátán sem, összeáll bennem, hogy ő így együtt az, aki egy hatalmas, félelmetes, igazságos Szent Isten, de az Apám. Szóval hogy ez a gyermekkornak a kihívása, aztán a tejjel táplálkozni, ugye itt az 1 Korintus meg a zsidókört, amit fönn van, hívnak bennünket erre. És ami segít bennünket a növekedésben, az engedelmesség, az ellenállás a korábbi vágyaknak, és a taníthatónak lenni, a zsidókörtre utalva. És érdemes lenne föltenni mindegyiknél a kérdést, ezt most már nem fogom megcsinálni, mert az időből végtébb kifutok, hogy a gyülekezet hogy tud segíteni egy ilyen fázisban lévő ember. Na, akkor nézzük az ifjúkor. Itt is vannak igék, ahol előjön ez a gondolat. Itt ugye írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt, mondja János. És írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, ezért legyőztétek a gonoszt. Tehát, hogyha megint összerakjuk, hogy miről szól ez az életfázis, akkor először is, hogy az ige lakjon bennünk. Tehát, hogy ez az az időszaka egy keresztjén lelki formálódásának, amikor tele kéne legyen igével. Tehát, hogy meg kéne enni a Bibliát, egy évben kétszer-háromszor. Tehát kéne falni, táplálkozni, befogadni, mindenféle módon olvasni, hallgatni, tanulmányozni, megtanulni, beszélgetni róla, tehát be kéne fogadni, hogy megteljen a belső lényünk Isten igéjével, tehát Isten lakik, igéje lakik bennetek. Ebből kijön az, hogy erősség kéne válni ebben az időszakban. Ugye, ifjak, írok nektek, mert erősek vagytok. Ugye, a csecsemőknek mondta az előbb az ige, hogy álljatok ellene az ördögnek. Ez az ellenállás, az edzés. A másik pedig, hogy a tejjel táplálják őket, ez az erőforrás. Tehát az igét befogadva és harcolva, az ellenállást kifejtve a gonosz dolgokkal szemben megedződünk, megerősödünk. Legyőztétek a gonoszt, tehát ekkor kellene nekünk a sátánnal szemben megtanulni, győzni. Nem küzdködni, győzni. Aztán ebben az időszakban kellene elkezdeni tanulnunk, hogy példái legyünk más hívőknek, itt az 1 Timóteusban ír erről Pál. Mi szükséges a növekedéshez itt, mi támogatja, csak szavakat emelni ki kerül, tehát bizonyos dolgokat kerülni kell, ifjú sokkori kívánságokat, törekedj, a görög szó azt jelenti, hogy üldözni, hajszolni, megpróbálni utolérni azt, hogy igazságosan és méltányosan élj, a hitet, a szeretetet és a békességet kellene üldözni ebben az időszakban, és kapcsolódj azokkal együtt, akik ugyanis segítségül hívják az Urat. Nagyon fontos ebben a korban a közösség, mindenféle válfajra. Egy fiatal, ifjú keresztjénnek a közösség a lételeme, vagy a tinédzsernek a portás csoport. Aztán az élet felnőtt korról is szólnak igék, itt az Efézus 4:13-16, a megküzdendő feladatot mondanám, csak most más nem, el kell jutni egy integráltságra, a hit és a Jézus ismeretének az egységére. Ugye ezzel kezdi itt az efézusi levélnek ez a szakasza. Annyit akarok aláhúzni, hogy ez nem a keresztjének egységéről szól. A hit és a Jézus ismeretének az egysége. Ez azt jelenti, hogy mire valaki a lelkiérésben a felnőtt korára jut, mindaz, amit Krisztusról tud, bibliaiskola, bibliatanulmányozás, tanítványi iskola, teológia, blablabla, tehát minden, ahol tanulni lehet, és ott van a fejembe információként, de ott van a közösségem Krisztussal, hogy élek vele, ez a kettő egységre jut. Nem két külön téma. Hogyha ez nem történik meg, az a keresztjén nem lesz élet felnőtt keresztjén, őből lesz a farizeus. Van egyfajta tudása, írástudó, meg van egyfajta élete, és ennek a kettőnek nincs egysége. Tehát itt az Efézusi levél erről beszél, hogy ez az integritás, ez ennek a szakasznak a nagy meghívása a feladata. A másik a stabilitás, hogy nem sodródnak ide-oda. A harmadik a szeretet Isten iránt, hogy szeretetben felnövekedve Krisztusban. És a negyedik a szeretetben szolgálni másoknak. Tehát, hogy beilleszkedik a testbe és gondoskodik az egésznek a növekedéséről. És a tisztánlátás, a jó és a rossz megkülönböztetésére képes, ezt mondjuk a zsidókhoz írt levél. Tehát ez ennek a feladata, az élet szakasznak van a meghívás, hogy ezekre jussunk el. Itt is érdekes, hogy mi az, ami ezt támogatja, illetve hogy hogyan is akadunk el ezekben, és azt is, hogy a gyülekezet hogy tudná ezt támogatni. Egy érdekes kérdés, de most már is gyorsan megtalálom a végét. Apaság kora. Itt vannak az igék. Isten ismerettel kezdődik az első János. Azt mondja, hogy azok lesznek atyák, apák, akik ismerik azt, aki kezdettől fogva van. Aztán másoknak tud segíteni, Galata 4:19, hogy Krisztus kiformálódjon belőlük, ezen ugye pár, hogy én vagyok az atyátok, és ott az apa meg az atya görögben ugyanaz, tehát ez nem a nagypapaságra utal, amire majd mindjárt átérek. Az evangéliumot tovább tudja adni, tehát nemzeni tud spirituálisan új életet, részt tud ebbe venni, hogy behív Isten a lelki életbe tőle elszakadt embereket. Erre utal a Pál a Galata levélben például. Aztán ott van a következő, hogy követhetővé kell válni az 1 Korintus 4-ben. Ha nézitek a végén, azt mondja Pál, hogy kérlek tehát titeket, hogy legyetek az én követőim. Tehát ez az az időszak, amelyik létrehozza az életet, a lelki életet, mellé tud állni, gondoskodni, és meg is tudja hívni, hogy kövess engem, és ezáltal segítséget kapsz. Itt is érdekes lenne, ezt most nem tudjuk meg, hogy mi támogatja a fejlődést, mit lehetnek az elakadások, és hogy a gyülekezet maga hogy segítheti ezeket az embereket ebben az időszakban,
a fejlődésükben, és az utolsó ilyen lelki fázis, spirituális fázis az atyaság kora. Ez az Ézsaiás 38-ot nagyon tetszett nekem, ugye azt olvasjuk itt, hogy menj és mondd meg Ezekiásnak, így szól az Úr atyának, Dávidnak, Istenek, meghallgattam imádságodat. Láttam, hogy könnyeztél, ezért megoldom napjaidat még 15 évvel. Ebben, amit most kiemelni akarnék, hogy Isten hogy mutatkozik be itt. Nem azt mondja, hogy a te Istened vagyok, hanem azt mondja, hogy az atyád Istene vagyok. Dávidnak a te atyádnak az Istene vagyok. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Dávidnak az Istennel való járása Izraelnek hosszú, több generáción keresztül kitartó örökséget hozott létre. Hogyha nézzük az igét, nagyon sok helyen az Ószövetségben látjuk, például az 1 Királyok 11-et, ha megnézitek négyszer, hogy Isten valamit Dávidért tesz, vagy Dávidért nem tesz. Ő egy olyan atya volt, aki hátrahagyott egy lelki, spirituális örökséget. Amikor belép egy keresztény ebbe az időszakba az életébe, akkor az örökséget rakja össze a gyülekezetének, a családjának, azt a lelki örökséget, amire majd az unokája, amikor megkérdezik, hogy te hogy is lettél keresztjén, nem ott fogja kezdeni, hogy hát voltam egy ifjúsági evangelizációban, föltettem a kezemet, hanem azt mondja, hogy nekem volt egy nagyapám, aki Istennel járt, imádkozott értem, láttam őt, mesélt nekem, és látja, hogy onnan mi jön. Tehát Isten mit adott neki már abban az emberben. Tehát ez az időszaka egy keresztjénnek. És nagy kihívás még, hadd emeljem ki a zsidók 13.7-ből, azt mondja, hogy figyeljetek életük végére, és kövessétek a hitüket. Nagy kihívás, hogy jól befejezni. Ez az időszak arról szól, hogy egy keresztjén tudja jól befejezni az életét, a szolgálatát, mindent. Tudja jól befejezni. Ez egy nagyon nem könnyű feladat, hogy én nézek keresztjén vezetőkre. Elengedni szolgálatot, amiben én sikeres voltam. Hány olyan helyzetet látok, hogy kell segíteni egy gyülekezetnek, egy fiatal lelkésznek, és megnézed, hogy mi a problémája, és akkor azt látod, hogy a problémája az előző lelkész, aki ott maradt, nyugdíjba ment, és nem tudott visszalépni. Nem tudta befejezni. Így hátulról, alulról, mellbe, stb. Szolgálja tovább az Urat. Úgyhogy kiderüljön, hogy a nyugdíjas szolga, meg a fiatal szolga közül ki a király. Nagy gáz. Nagyon nagy gáz. Jól befejezni, jól elengedni, jól átadni, és jól távozni. Az élettel betelve, reménységgel, hittel jól távozni. Nagy kihívása ennek a spirituális lelki időszaknak az életünkben. Itt is érdekes kérdés, hogy mik segíthetik ebben egy ilyen időszakban lévő keresztjént, hogy tényleg el is érje ezt, hogy el tudjon ide jutni. Mik lehetnek az elakadások ebben a periódusban, amit ki kell védeni, és azt is, hogy hogyan segíthet a gyülekezet ebben. És akkor néhány kérdést hagynék a végére, hogy érdemes gondolkodni azon, hogyha tanulmányozni akarjátok ezt, hogy mi lehet egy-egy életfázisnak a lényege, miről kellene, hogy szóljon, mi is a feladat. Erről beszéltem most a legtöbbet, de érdemes ezt így mélyebben tanulmányozni. Aztán azt, hogy az adott életfázisban mi szükséges a növekedéshez, mi támogatja a fejlődést, és ilyen dolgokról fog beszélni utána. De nagyon fontos azt látnunk, hogy miközben azt mondjuk, hogy olvas Bibliát, érdemes azon is elgondolkodni, hogy oké, de hogyan kéne kapcsolódni egy újszülöttnek az igéhez, de hogyan kéne egy érett embernek az igéhez kapcsolódni. Ez a kettő nem ugyanaz. Hogy milyen viszonyunk van az igéhez. Én emlékszem, fiatal keresztényként azért olvastam az igét, hogy kivegyen belőle az igazságot, hogy mi az igazság. És amikor azt megtaláltam, akkor úgy éreztem, hogy azt el is kell mondani. Ha kell, ha nem, úgy éreztem. Most már, amikor olvasom az igét, nem azt keresem elsősorban, hogy mi az igazság, mindig érdekel és figyelek rá, de sokkal inkább érdekel, mit mond rólam. Mire hív Isten? Mi az, amivel szembe akar állítani Isten engem? Mert egyre inkább azt érzem, hogy nagyobb üzenet az, hogy ki vagyok, mint hogy mit mondok. És így olvasom a Bibliát. Ez egy kicsit másfajta Biblia olvasás. Például erre is tanítani a hívőket, hogy az igével való kapcsolatunk is változik az életünk során. Aztán a következő kérdés, amit érdemes végiggondolni, hogy mik lehetnek az elakadások egy-egy időszakban, a megrekedéseknek mik lehetnek az okai, mik a tipikus veszélyek, és hogy lehet gyógyulni ezekből, helyreállni. Van-e olyan életfázis, ami átugorható? Vagyis el lehet-e jutni egyik életfázisba egy előtte lévő kihagyásával is? Hogy valaki egy újszülött lelkileg, aztán egyből egy atyává válik. Én hittem ebben régen, de aztán nem jött be nekem. De ha valaki rájött, meghallgatom szívesen. Aztán az utolsó kérdés, hogy a gyülekezetek mire fókuszálnak inkább? Az életszakaszokra és az abban való meghívásra, hogy hogyan segíthetjük ezt az érést, fejlődést, a tovább segítésre, vagy a szerepekre, feladatokra, programokra. Nagyon fontos. Főleg vezetők számára, hogy ezt a kérdést föltejük magunknak, hogy miközben nem tudunk egy gyülekezeti életet úgy élni, hogy ez ne legyen struktúrált, ne legyenek programjai, stb. Ezek kellene, de hogy mindezek hatnak erre, például tudjuk-e, hogy kik az újszülöttek, mit kéne nekik adni, ki fogja azt adni, hogyan állunk elé, kik az ifjaink, őnekik mire van szükségük, mi segít őket, mi támogatja, kik az érettjeink, őbelőlük, hogy lesznek majd atyák, nagyatyák, hogy támogathatja ezt a gyülekezet, stb. Hát ezek azok a kérdések, amiket érdemes feltenni, és hősök vagytok, köszönöm, hogy meghallgattatok.